Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Az idén 200 éves aradi magyar színjátszásnak szenteli a Kölcsei Egyesület szokásos programját. Tudhatjuk meg aradi tudósítónk Pataki Lehel Zsolt beszámolójából. Ezt követően marosvásárhelyi munkatársunk Molnár Krisztina a Teleki TK-ban megszervezett beszélő könyvek beszélgetés sorozat egyik vendégével, dr. Tóth G. Péterrel beszélget a magyarországi és erdélyi boszorkányperek kapcsán. Tartsanak velünk! Június 16-án, vagyis jövő szombaton Aradon vendégszerepel a Budapesti Nemzeti Színház. A Vidnyánszky Attila rendezte Körhinta című darab mellett színháztörténeti kiállítást és szimpóziumot is szervez a Kölcsei Egyesület a 200 éves aradi magyar színjátszás tiszteletére. Az előkészületekről Pataki Lehel Zsolt készített hangképes összeállítást.
Az Aradnak a bánsági és párciumi kulturális életben betöltött szerepét kiemelő szokásos programját idén a 200 éves aradi magyar színjátszásnak szenteli a Kölcsei Egyesület, mondta az aradi magyar kulturális élet szervezésére és támogatására létrehozott civil szervezet alelnöke Fekete Károly.
1818-ban volt itt az első hivatásos magyar társulat, legalábbis olyan, amelyet dokumentálni lehet, hogy sajtóban megjelent róla a hír 1818-ban. Legyen 200 éves évforduló, akkor az igazi, hogyha egy díszelőadás zárná be, mert egy szimpózium, egy konferencia az nagyon szép és jó, de azért a nagy közönséghez nem az szól. Tényleg az aradi magyarságnak szüksége van egy demonstratív nagy előadásra.
Ez az előadás a Budapesti Nemzeti Színház Körhinta című darabja Vidnyánszky Attila rendezésében. A színdarab mellett szakmai szimpóziummal és színháztörténeti kiállítással is készülnek a szervezők. Ennek a részleteit is Fekete Károly ismertette.
Ami a szimpóziumot illeti, ennek 4-5 előadója lesz. Sirató Illikó, az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti tárának vezetője, Földesdi Gabriella, színháztörténész és kritikus Budapestről, dr. Fleisz János Nagyváradról. Ezen kívül lehet, hogy lesz még egy-két kis rövidebb aradi prezentáció is. A szimpóziumnak az anyaga az egy könyvformában megjelenik, reméljük, hogy román-magyar nyelven. És a háromhavi szemlének egy rendkívüli számát jelentetjük meg, a júniusit, ami csak színházról fog szólni, és olyan lesz, mint egy aradi képes színház történet. 800 példányban szeretnénk kiadni, hogy a két színházi előadás minden résztvevője kapjon ebből egyet. Ami a kiállítást illeti, a múzeummal, illetve a megyei könyvtárral közösen próbálunk egy kis kamara kiállítást, egy kis hangulatot teremteni a színház előcsarnokában, korabeli plakátokkal, esetleg kéziratokkal, szövegkönyvekkel, amit sikerül összeszednünk. Vannak ígéreteink akár Csiki Gergely kéziratoknak a kiállítására is.
Aradon 1948-ig működött hivatásos magyar színház, amikor is a román kommunista vezetés Temesvárra költöztette a társulatot. Közel 60 év után, 2007-ben alakult meg ismét a magyar színház. Az aradi kamara színház, amelynek alapító igazgatója, Tapasztó Ernő szerint sikerült visszahelyezni Aradot az egyetemes magyar színjátszás térképére.
Hogy a Nemzeti Színház itt játszik, vagy az aradi kamaraszínház a Gyulajvár Színházzal együtt egy monumentális előadást, a Rosenkranz és Goldenstein halottat próbálja Gyulán. Azt jelenti, hogy az aradi magyar színjátszás eléggé erős, ha ilyen produkció partnereként jelenik meg Arad. tovább tudjuk vinni a hírnevét a 200 éves aradi magyar hivatásos színházásnak, és ezt fontos kiemelni, hogy hivatásos, hiszen azért nagyon komoly amatőr mozgalmak is voltak Aradon. Ugye a Kölcseinek a színpada, amit Pávai Gyula kitalált, először Tini színpad néven, az egy nagyon erős dolog volt, hiszen az összes színész, az összes színházi ember, akik most azért elég jelentőset alkotnak az erdélyi magyar színjátszásba. Gondolok itt például Kész Dímolára, és onnan került ki.
A rendezvényre sikerült költségvetési támogatást szerezni, azaz beépíteni a város kulturális esemény naptárába. A Rad RMDSZ-es alpolgármestere Bognár Levente kiemelte, hogy miközben a románok az államiságuk centenáriumát ünneplik idén, fontosnak tartották ezzel a rendezvénnyel is bebizonyítani, hogy a magyar kultúra sokkal régebben jelen volt ezen a tájon.
Ugye mi is gondoltunk egy nagyot, azt mondtuk, hogy ha már 100 éves évforduló van, akkor mi sem maradjunk ki a 200 éves magyar kultúránk ünneplésével. A legutóbbi tanácsülésen sikerült még 55 ezeret biztosítani, tehát gyakorlatilag egy 145 ezeres összegből lesz két előadás.
A Nemzeti Színház Körhinta című darabjának két előadása június 16-án szombaton látható az Aradi Nagy Színházban. Az első délután 4, a második pedig este 8 órától. A belépés ingyenes, de meghívókat igényelni kell az aradi kerületi RMDSZ szervezeteknél.
Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását hallották, a Kölcsei Egyesület közelgő programjáról, amellyel a civil szervezet a 200 éves aradi magyar színjátszás előtt tiszteleg. Hogyan jut el egy közösség addig a pontig, hogy valamely tagját boszorkánysággal vádolják? Erre a kérdésre próbáltak választ találni nemrégiben a Marosvásárhelyi TK-ban megszervezett beszélőkönyvek beszélgetés sorozat résztvevői. A következőkben Molnár Krisztina, dr. Tóth G. Péterrel, a Magyarország és Erdélyi Boszorkányperek kutatójával beszélget a téma kapcsán. A veszprémi főmuzeológus, etnográfus és történész, több boszorkánysággal kapcsolatos forrás, kiadvány és szakmunka szerkesztője úgy véli, hogy a hiedelem ölni tud.
Hogyan lesz valakiből a boszorkányok és a boszorkányperek kutatója?
Ez egyetem, tehát kellett egy kis pénz, és egy kutatási programba be tudtam kapcsolódni. Pócs Ivánnak a munkacsoportjához tudtam kapcsolódni 1993 vagy 94-ben, elég régen volt, és akkor a peres állomány szöveges feldolgozását, akkor még nagyon kezdetleges elektronikus módon kellett feldolgoznunk, Word előtti világ volt még, és ott kódolnom kellett elég jelentős mennyiségű szöveg. Tehát, hogy hogyan épül fel egy tanúvallomás. Tehát nem csak átírtuk, hanem alapvetően struktúráltuk, tehát ilyen nyelvészeti struktúrákba rendeztük a szöveget. Ez volt a nyitó. Utána rájöttünk arra, hogy ez a típusú kódolás, ez nagyon sziszifuszi, és nem biztos, hogy ezt a hozadékot hozza, amit szeretnénk. Rádöbbentünk még arra is, hogy jóval nagyobb az az állomány, amit még nem láttunk, mint amit eddig kiadtak. Tehát nem csak a feldolgozás fontos, hanem az új pereknek a feltárása is, hogy összehasonlítható nagyobb korpuszokat állítsunk fel. Akkor beindította a kutatóközösség, hogy az erdélyi levéltárakba megkeresve ezeket az iratokat. Mikor visszavetítve kirajzoltuk ezt térképre, hát, hogy mit ismerünk, meg mit nem, milyen levéltári állományból, milyen iratok jöhetnének ki, tehát ilyen Kárpát-medencei térképből azt láttuk, hogy Magyarország egy ilyen nagy piros zóna, már a mai magyarországi területet láttuk, hogy onnan vannak iratok, mind az erdélyi iratok pedig olyan nagyon foghíjasak. A feltárás most közel 20 éves eredményeképpen pedig azt látjuk, hogy az erdélyi anyag ugyanolyan pirossá tette a térképet, és nagyon vastag dossziékat tudtunk közzétenni, ami így a hétköznapokra reflektál, mármint amit az iratokban olvashatunk. Tehát nagyon életszagúak ezek a szövegek és dokumentumok. Emiatt is megmaradt az a vonzódás már egy részemről, hogy ezeket az iratokat vizsgáljuk vagy közzétegyük.
Milyen kép rajzolódott ki ezek után, a kutatások után, összefoglalva, mi derült ki ezekből a peres iratokból, levéltári adatokból?
Legalábbis az, hogy nincs nagy lemaradás a nagy európai mozgalmakhoz képest, tehát az üldözést azt épp úgy ez a társadalom is elvégzi, és nagyjából ugyanaz az intenzitással és időintervallumokkal. Annyi megkésettség talán megfigyelhető ezek alapján, hogy még Nyugat-Európában ez az üldözési hullám, ez lecseng nagyjából a 17. század végén, Magyarországon, illetve Erdélyben éppen akkor indul el. Tehát a felvilágosodással szinte egy időben van jelen a boszorkány üldözés az iratok szintjén is. Tehát megvan a korábbi előzmény tetőpont is, de mintha az 1680-as évektől az 1780-as évekig bezárólag tényleg azt mondani, hogy folyométernyi, több tucat folyométernyi anyagot tudunk most prezentálni, vagy bemutatni.
Mesélt itt a beszélgetés során arról, hogy különböző módszerekkel lehetett kideríteni, hogy ki a boszorkány, és az egyik ilyen a vízpróba volt, amit használtak is sokáig itt Erdélyben is. Hogy működött ez, hogy zajlott le?
Legalábbis az erdélyi metódus az kicsit eltér mondjuk a magyarországitól. Míg a magyarországi eljárásban többször látjuk azt, hogy majd az iratok alapján, hogy tömeges esetek vannak, vagy kerül sor, mondjuk Fertőtó partján az Eszterházi uradalomban szinte egy egész falu asszony népét megfüröztik, és ennek megfelelően azokból szűrik ki a bűnözőket, amit látva az, hogy ha fennmaradnak a vízen, akkor értelmeződik az, hogy egy démon által megszállt boszorkány asszonnyal állunk szemben. Tehát ott a sokasságból szűrték ki azt a néhány keveset. Az erdélyi joggyakorlat az a jogszerűsége talaján áll. Tehát ez a nyugat-magyarországi, ez lebegtetve van, hogy jogszerű is, meg nem is. Nincsen tradíciója, nincs leírt szokásjog, nincs jogi hivatkozási alap, csinálják, piszkos ügy. Az erdélyi joggyakorlat erről ugyan nem rendelkezik, de folyamatosan az aktákban azt olvassuk, hogy ez egy bevett helyzet, a szokásjog az pedig egy tradíció, a tradícióhoz pedig ragaszkodunk, ennek megfelelően a próbára szükség van. Ha a gyanút megfogalmazták, akkor nem a sokból szűrik ki azt a néhány egyént, hanem az egyénen próbálják meg a tesztet. Vízbe mártják, és hogyha a teszt során bebizonyosodik, hogy tehát mondjuk lebeg a víz tetején, tehát démon által megszállt, vagy ördögi jeleget öltött testről van szó, akkor ez az asszony gyanúnál már erősebb. Ettől függetlenül, mert a vízpróba az egyébként nem egy jó teszt, tehát nem egy jól működő, tehát akik végrehajtják, azok is általában kételkednek, vagy nem mindig adnak hitelt. Mit láttak? Az is egy jó kérdés. Tehát amikor lebukott-e, vagy nem bukott le? Ki mit látott? Ez megint tanú kérdése, tehát a tanúvallomásokban kell ezt rögzíteni. Na, és akkor itt jön az, hogy ezt az asszonyt, vagy ezt a gyanúsítottat, ha a próbán bűnösnek találtatott, még ugyanúgy megtortúráztathatták, ez megint kettő sok, tehát ez ugyanúgy valamennyire tesztként, hogy újabb bizonyítékokat kapjanak, illetve ha társait meg tudja még nevezni. Tehát ott már a bűnpártolásnak, illetve a következő kijelölt célszemélynek a szerepét is meg tudták határozni. És a legvégén, ha ekkor is ez már bizonyosság volt, na, akkor jöhetett a bíróság nézőpontjából a végítéletként a halálos ítélet.
Milyen esetekben merült fel egyáltalán a gyanú, hogy valaki boszorkány lehet, hogy fogták ezt rá valakire?
Mivel a hétköznapok mindenkinek hol szűkösek, hol bőséggel voltak, hol sorscsapások értek személyeket, tehát alapvetően ezek határozták meg, ki milyen közösségi helyzetben élte meg ezeket a vádakat, hogy éppen mi alapján vádaskodtak, a perek alapján egy ilyen sűrűsödési pontokat tudunk meghatározni, tehát hogy mi az, amivel többet tudunk. Gyerekszülés körüli problémák, gyerekhalálozás, járványszerű betegségek esetén tömeges emberhalál. A gazdaságot érintően, tehát mondjuk marhavésznek nevezni egy állatorvos, ők helyben azt mondták, ugye, hogy itt valamiféle rontás gyanúról van szó. Ha tönkre megy valakinek az élete, már hogy nem csak szimbolikusan elszegényedik, tehát korábban mondjuk egy gazdag emberből egy szegény ember lesz, akkor valamiféle magyarázatot keres, hol szerencsétlenségre fogja, hol pedig éppen valamilyen boszorkány magyarázatot talál rá. Ez az első lépcsőfok. Megállapítani, hogy mi történt. A következő lépés az, hogy ha megvan a magyarázat, hogy ki tette. Ilyenkor kapcsolódik össze a törvényszéki esetekkel ez az elbeszélés. Kijelölődik bizonyos személyi kör. Mint ha azt mondanám, ki az én ellenségem, meg föltesszük a kérdést. Ha valamiféle gyanú már van, milyen jeleket lehet? Első, aki be fog lépni az ajtón. Ki volt az, aki nekem rossz akarom? Ki mondott rám rossz szavakat? Ki fenyegetett meg? Ki mondta rám azt, hogy megöllek? Ez egy nagyon egyszerű ügy, ez egy gyilkossági perben ugyanúgy bizonyíték, hogy ha egyszer elhangzott valahol, hogy megöllek, akkor egy a bekövetkező gyilkosság esetén, akkor megvan a gyanúsítottunk. Most körülbelül ugyanezzel a logikával lehet egyébként boszorkányt találni.
A hiedelmek ölni tudnának, ezt is mondta, ez még akkor is érvényes volt, amikor már nem is léteztek a boszorkányperek. Milyen konkrét esetek voltak?
19. századi hírlapokat, ha olvasunk, a több esetben ilyen bosszúállás vagy önbíráskodási esetekről azért tudósítanak az újságok. Érdekes módon a nyugat-európai újságokban az ilyen jellegű sztorikra, történetekre ugranak rá. Mi történik vidéken Londonból nézve? Ilyen esetben mondjuk mi történik Nagyváradról nézve a vidék elmaradott régióiban, Budapestről nézve a vidék elmaradott régióiban. Ha ott ilyen botrányszerű szituációk vannak, hogy boszorkányság vágyával a szomszéd megöl valakit, és ugye ebből egy törvényszéki ügy lesz, egy normális esetben ez egy gyilkossági per, emberölési per, akkor ez az újságok nyilvánosságát is foglalkoztatja. De komolyan kell vennünk a helyzetet, ha ugyanúgy még látjuk ezt az egészet mondjuk a törvényszéki iratokban is. A 20. században is vannak már ismert szövegeink itt kiskunsági területeken, 1950-es, 60-as években szó szerint gyilkossági ügyek még vannak. Ezekről már az újság sem tudósít, mert olyan esetek. Egy másik kérdés, hogy van későbbi viszonylatban, tehát hogy a politikum hogyan viszonyul az esetekhez, vagy a hírhez, tehát hogy a hiedelmek, ha jelen vannak, akkor az félelmet generál, vagy éppen mint egy kacsa, tehát egy nullás hír, kisszínes. Ha félelmet generál, akkor a hatalom manipulatív beszédmódjához is tud kapcsolódni. Ha kisszínes, akkor annak nincs tétje. Például Magyarországon a Kádár időkben tudatosan ilyen jellegű sztorikat az újságokba emeltek be, mert hogy a köznépnek a babon ugyanazzal az attitűddel ítélték meg, mint mondjuk a felvilágosodás korában. Muszáj a vidéki tanulatlanságot felszámolni, ennek milyen eszköz van, pelengére állítjuk ezeket a hiedelmeket, és közzétesszük.
Említette, hogy a magyarországi, illetve az erdélyi boszorkányperek kutatásával már egészen jól állnak. Mi az mégis, ami még mindig fehér folt, és ahol még van mit kutatni?
Ami biztos, hogy a száz vidéknek, és ottani nagyobb városoknak a közösségeiben ez ugyanúgy jelen van ez a jelenség. Azokat a szövegeket, annak ellenére, hogy a 19. században nagyon lelkesen összeszedték, és közzétették, és publikálták, ma még biztos, hogy vannak, nem azt mondom, hogy lappangú iratok, hanem feltáratlan iratok. Tehát nagyon szépen haladtunk. Felvidéki városok esetében ugyanúgy német nyelvű, vagy akár szlovák nyelvű eseteket is be tudtunk dolgozni. Érdekes lenne, ha ezt a munkát itt tudnánk folytatni. Segesvár peranyagát azt közzétettük. Éppen a Münsteri Egyetemmel közösen sikerült ezt összeszerkeszteni. Én Brassót és Nagyszebent még egy jó terepnek érezném, hogy egy ottani kollega segítségével kötetet biztos, hogy össze lehetne rakni.
Van olyan kolléga, akit érdekel ez a téma? Tehát lenne érdeklődő, aki ezt a munkát itt is folytathatna?
Van, csak a probléma ott van, hogy az egyetemi szférákból kikerülő, akár csak történész hallgatók is, tehát ez egy annyira specifikus, tehát hogy latinul tudj, németul tudj, a paleográfiai ismereteid legyenek, el tud olvasni azt a kéziratot, legyen különbségtétel a 16., 17., 18. századi szövegek között, fura fogalmakat értelmezni tudj, tehát mondjam, azt mondom, hogy egy jó felkészülési idő, az kb. 15 év, na és onnantól fogva lehetne azt mondani, hogy akkor jó felvértezve, akkor beülök a levéltárba. Fordított logika lenne, ha helyben a levéltárban van erre kapacitás, ingerencia személy, aki rajt ül az anyagon, és ezt a kutatást a nagy adatok tengerében látja jó opciónak, akkor a kutatócsoportunk mondjuk szívesen segít egy ilyen helyzetben. Akár anyagi eszközökben, per kiadványokban, tehát kötetti formálásban tudjuk segíteni. Tehát így jött létre a kolozsvári kötet, nagybányai kötet, soproni kötet, szegedi városi kötetünk.
Miért fontos a boszorkány pereket kutatni? Mit árul ez el mondjuk arról az adott korról, vagy akár rólunk, emberekről?
Hát inkább ez utóbbi, tehát attól izgalmas. Tehát az, hogy a boszorkányságról van egy közhelyszerű beszédmód, az éppen elsikálja azt a történeti részét, ami azt mutatja meg, hogy ugyanúgy tétje van ezeknek a szövegeknek. Tehát emberhaláról beszélünk, emberi vádaskodásról, gyarlóságokról, irigységről, gonoszságról. Ez nem egy perverz gondolat, hogy ezt kutatjuk, vagy ezt feltárjuk, hanem alapvetően, hogy hogyan viselkedik egy közösség, és annak a megértése, akár egy történeti közösségről van szó. A kutatócsoporton belül egyébként már többször lyukadtunk ki arra a fogalomra, hogy tényleg ez egy végtelen történet. Tehát a boszorkányságról való beszédmód az mai kultúránknak is ugyanúgy része. Ha ezt meg akarjuk érteni, tehát saját korunkat, akkor is talán érdemes ezeket a szövegeket átböngészni és tanulmányozni. A félelemkeltés, a hisztéria a közösségen belül, a félelem spiráloknak a generálása, ami embereket tönkretesz, mint mechanizmus egy-egy közösségben egy civilizációs jelenség. Változó, hogy ezt most miként nevezik. Boszorkányságnak, vagy éppen eretnekségnek, vagy politikai gyalázkodásnak, karaktergyilkosságnak, pedofilia gyanú, antiszemita gyanú, ezek mind olyan behelyettesíthető fogalmak, ami alapján a gyűlöletkeltésről tudunk beszélni és gondolkodni. És fontos, hogy gondolkodjunk, mert egyébként, ha nem keressük a megoldásokat ezekben a konfliktusos helyzetekben, akkor csak fokozzuk ezeket a félelmeket.
Dr. Tóth G. Péter etnográfus, történésszel, a Magyarország és Erdély boszorkányperek kutatójával Molnár Krisztina beszélgetett.
Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik künnapadon a dudáját fújja nagyon, dana-dana-dan. De szép hangja van, egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik künnapadon a dudáját fújja nagyon, dana-dana-dan. De szép hangja van. Fekete, fekete, cukott a fét, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompolé. Fekete, fekete, cukott a fét, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompolé. Antan, Vénusz, szórak a Vénusz, szórak a Dikitaka, alapalapam, Vénusz. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompozé. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompozé. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompozé. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompolé. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi A, Csiszi B, Csiszi, Csosszi, Kompolé. Fekete, fekete.
minden csukott a fény. Ábel, bábel, dominé. Csiszi A, csiszi B, csiszi csosszi komponé. Fekete, fekete, csukott a fény. Ábel, bábel.
Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!